Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért itt lehetünk előtted, a te szent házadban, a te hajlékodban, ezen az ünnepnapon. Köszönjük neked, hogy te elküldted a mi megváltásunkra Jézus Krisztust. Köszönjük neked, hogy minden nap ünnepelhetjük ezt, és minden nap élhetünk ennek az erejével. De köszönjük, hogy arról is megemlékezhetünk, hogy több mint 1000 évvel ezelőtt adtál nekünk egy keresztény királyt, aki a te fiadnak, Jézusnak adta át az uralmat. Ő tudta, amiről mi olyan sokszor elfeledkezünk, hogy egyedül Jézus tud betölteni minden szükséget. Te látod most azt, mennyei atyánk, hogy milyen szükségekkel jöttünk ide. Milyen napok, milyen hetek, milyen nyár van mögöttünk, milyen utakról jöttünk, mit hagytunk otthon, vagy hol hagytuk félbe a munkánkat, vagy a pihenésünket. Te látod, mennyei atyánk, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel jöttünk ide, mire éhezünk, mire szomjazunk, és megvalljuk előtted most bűnbánattal, hogy olyan sokszor nem építő dolgokat veszünk magunkhoz, olyan sokszor rossz helyen keressük a szükségeink betöltését. Szeretnénk most lelkileg felüdülni, szeretnénk a te szent lelkeddel, a te igéddel, Jézus Krisztussal betöltekezni, és vele menni tovább az életünk útján, nem csak az ünnepnapokban, nem csak a pihenés napjaiban, hanem a hétköznapokban is. Úr Jézus, te tudod, hogy kinek-kinek mire van szüksége, akik most itt vagyunk, mit éhezünk, mit szomjazunk. Te tölts be bennünket. De azt is tudod, hogy annyi minden zakatol talán még most is a fejünkben, a szívünkben, a lelkünkben, annyi minden próbál elvonni tőled, kérünk azért, hogy csitíts el szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Mennyei atyánk, a te megelevenítő szent lelkeddel ajándékozz meg bennünket, és üdíts fel minket. Jézus nevében kérünk. Ámen. Kedves testvéreim, az az ige, ami alapján Isten szent lelkét segítségül hívva ma szólni kívánok köztetek, Ézsaiás próféta könyvének 55. részében, az első 2 versben van megírva. Ó, mindnyájan, akik szomjuhoztok, jertek-e vizekre? Ti is, akiknek nincsen pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek. Jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek. Kedves testvéreim, egy-egy meleg nyári napon, mint amilyen ez a mai szép ünnepnapunk is, sokkal könnyebben szembesülünk a legalapvetőbb életszükségleteinkkel, mint máskor. Ilyenkor sokkal jobban érezzük a szomjúságot, az éhséget, sokkal jobban vágyunk egy hűvös helyre, vágyunk árnyék és felüdülés után. Úgy vagyunk megteremtve, hogy a testünk alapvető élet szükségletekkel bír, a testünk megfelelő működéséhez szükségünk van italra, elsősorban vízre, innivalóra, ételre, hiszen víz nélkül csak néhány napig, ennivaló nélkül talán pár hétig bírnánk. És ezt tudjuk, hogy a mai világ a maga fogyasztói társadalmával, kultúrájával, médiájával nagyon sokat tesz azért, és nagyon sok minden szól arról, hogy ezeket az alapvető életszükségleteket minél minőségibb módon töltsük be. Szólnak erről reklámok, szólnak erről fogyasztóvédelmi műsorok, mit lehet, hogyan lehet, mire figyeljünk oda. Sokkal jobban vigyázunk arra, talán mint évekkel ezelőtt, hogy a szavatosságát megnézzük egy ételnek vagy egy italnak, amit meg akarunk venni a boltban, mikor jár le, meddig jó még, meddig fogyasztható. Aztán nagyon ügyelünk arra, hogy olyan dolgokat vegyünk, amelyeknek az összetétele nem ártalmas az egészségünkre, hogy nem vagyunk rá allergiásak, vagy bármilyen más összetevő miatt. Azt látjuk, hogy ennek a gondolatkörnek nyilván megvan már a túlzása is, amikor valaki ezt túlzásba viszi, és szinte centire, gramra pontosan mindent méreget, vizsgálgat, nézeget, hogy mindenképpen minden dolgot kizárjon, ami kártékony lehet az egészségre. És vannak, akik túlzásba viszik, és már egy ilyen egészségvallásban hisznek. És az egészségvallást gyakorolva élik a hétköznapjaikat. Szinte ennek a bűvöletében nem is lehet másról beszélni velük. Biztos mindnyájunknak vannak ilyen rokonaink, ismerőseink, amikor azt taglalják, hogy ez is az az étel, ezzel és azzal az elkészítési móddal, ilyen itallal, folyadékkal, egyebekkel hogyan hat az egészségünkre károsan, vagy pozitív értelemben, és mire kell vigyáznunk. Aztán azt is látjuk, hogy ha szétnézünk magunk körül, bemegyünk egy üzletbe, vagy megnézzük a reklámokat, hogy már régen nem az alapvető életszükségletek betöltéséről szól sok minden. Akár az étkezésben is, akár a táplálkozásunkban is. Sokkal inkább a luxus cikkek irányába megy el a fogyasztás, és ami alapvető életszükséglet, az már fel sem tűnik. Az már olyan természetes. Annak már annyira nem is örülünk, az már annyira nem is tűnik fel, hanem a minél érdekesebb, ami minél inkább kuriózum, ami minél inkább kiemel bennünket, talán úgy érezzük a szürke hétköznapokból. Magam nem vagyok még olyan idős, bár szoktam mondani a hittanosaimnak, hogy én még a múlt évezredben érettségiztem, de emlékszem gyermekkoromból arra, hogy narancs és banán az csak karácsony környékén volt. Egy-két héttel karácsony előtt, és nagy öröm volt gyermekként, amikor bementünk a boltba, és akkor vehettünk egy-két kiló narancsot, vagy egy-két banánt, és az úgy megadta az ünnepnek a hangulatát, a fejemben is gyerekként úgy kötődött össze, hogy hát a narancs meg a banán az karácsony. Tehát ez egy ilyen ünnepi luxus cikk. Ma meg már nem lehet úgy bemenni egy boltba, hogy ne lenne kiló számra, meg több tíz kiló számra. Ebből az akkor még néhány évtizeddel ezelőtt nagyon is kuriózumnak számító gyümölcsből. Azt látjuk tehát, hogy a fogyasztói társadalom nagyon jól súlykolja a maga üzeneteit, és azt kell észrevennünk a hétköznapokban is, hogy ami nem életszükséglet, arról is elhiteti velünk, hogy csak azt birtokolva lehetünk boldogok. Ismerősek ezek az akciók, lehet, hogy van már három porszívód, de kell egy negyedik is, mert az egyik hipermarketben most az akciós, és ha az meg lesz neked, akkor ugyanolyan mosolygós leszel, mint a hölgy a reklámplakáton. Körülbelül ez az üzenet. Az ige figyelmeztet a felolvasott ige szakaszban az Ézsaiás 55.2-ben, hogy kincseinket ne adjuk olyan dolgokért, amikre nincs szükségünk. Azt mondja itt a Szentíró, azt mondja Ézsaiás, hogy ami nem kenyér. Amit gyűjtesz, amit felhalmozol talán éveken vagy évtizedeken keresztül, miért adod azért, miért adod oda, miért dobod ki az ablakon, ami igazából nem szükséglet, amire igazából nincs szükséged. És a másik, amit mond, gyűjtöd kincseket azért, ami nem elégíthet meg. És ez egy nagyon-nagyon komoly figyelmeztetése az igének. Amit gyűjtögetsz, vagy amit gyűjtögettél, mire költöd, mire szánod? Akár gondoljuk végig csak az elmúlt hetünket is. Amire kiadtuk a pénzünket, abból vajon mennyi volt szükséglet? Mennyi volt életszükséglet? Mire volt igazából szükségünk azok közül a dolgok közül, amikért pénzt adtunk? Valaki így fogalmazta meg a fogyasztói társadalomnak a rákfenéjét, hogy akik ezekben a társadalmakban élnek, az életük néhány első évtizedében feláldozzák az egészségüket azért, hogy pénzt szerezzenek, az utolsó néhány évtizedben pedig a gyűjtött pénzt kell feláldozniuk azért, hogy visszaszerezzék az egészségüket. Erről szól a mi világunk. És a sátán nagyon jól be tudja csapni az embereket azzal, hogy elhiteti velük, hogy arra vagy azokra a dolgokra igazán szükségük van. És azt mondja az ige, hogy ha nincs rá szükséged, akkor ne adjál érte kincset, amit gyűjtöttél, mert egyrészt tékozlás, másrészt úgy sem tud betölteni. És nyilván nem csak a pénzünk elköltésére figyelmeztet itt a Szentíró, hiszen vannak más kincseink, lelki javaink, lelki kincseink és értékeink. Azokat mire tékozoljuk? A szeretetünket, a kapcsolatainkat, az időnket, az erőnket. Vajon mind-mind olyan dolgokba fektetjük, amelyeknek tényleg van hasznuk, értelmük, és be tudják tölteni a mi és a környezetünk szükségeit? Másrészt az ige arra is felhívja a figyelmünket, hogy nem csak testi szükségleteink vannak. Ezeket nagyon igyekszik, és nagyon készségesen igyekszik a sátán mindenféle dologgal betölteni. De nem csak testi, hanem lelki szükségleteink is vannak. És amikor a lelki szükségleteink betöltéséről gondolkodunk, hogy hol keressük a felüdülést, hogy hol keressük a boldogságot, hogy hol keressük a békességet, akkor vajon ugyanolyan érzékenyek vagyunk, ugyanolyan finnyásak vagyunk, mint amikor a testi szükségleteinket akarjuk betölteni? Eltöltünk-e annyi időt átgondolva a lelki szükségeink betöltéséről, mint amennyit a boltban eltöltünk a szavatosság meg az összetétel nézegetésekor? Komolyan vesszük-e azt, hogy a szemünk meg a fülünk azok kapuk? Kapuk, amelyeken keresztül bejöhetnek dolgok a tudatunkba, a gondolatainkba és a lelkünkbe. És hogy nem csak a testünket tudjuk táplálni, vízzel, kenyérrel, ki mivel, hanem a lelkünket is tudjuk táplálni. És az, amit nézünk, meg az, amit hallgatunk, az hatással van az életünkre. És befolyásolja a gondolkodásunkat, az értékrendünket, a viselkedésünket, mindent. És nem biztos, hogyha káros dolgokat engedünk be a lelkünkbe, a szemünkön, meg a fülünkön keresztül, nem biztos, hogy olyan hamar kijön a hatásuk, mintha rosszat teszünk és kapunk egy gyomorrontást. Lehet, hogy évekkel vagy évtizedekkel később jönnek elő. Rémálmok formájában, meg félelmek, bizonytalanság, aggodalmaskodás formájában, meg egyszer csak csodálkozunk, hogy nem szól az ige, nem tudunk imádkozni, mert valami nincs rendben a lelkünkben, mert valami megfeküdte a gyomrunkat lelki értelemben. Éppen ezért nagyon vigyáznunk kell, hogy nem csak azt kell megnéznünk, hogy mit eszünk fizikálisan, és mit veszünk magunkhoz, hanem azt is meg kell néznünk, hogy a lelkünket mivel tápláljuk. Tisztában vagyunk azzal, és tisztában vagyunk-e azzal, hogy amíg a testi szükségletek betöltése csak a földi élet fenntartását biztosítja, addig a lelkünk karbantartásától, táplálásától az örök életünk függ. Komolyan vesszük-e ezt? És ha megnézzük egy napunkat, az idő arány az vajon megfelele annak az érték aránynak, amennyivel jobban kellene törődnünk a lelkünkkel? És ez nem azt jelenti, hogy a testünket nem kell karbantartanunk, hiszen felelősek vagyunk azért is Isten előtt. De hogyha tudjuk, hogy a lelkünk az örök életre van elhívva, és az örök élet, az örökkévalóságban eltöltött idő, és az, hogy hol töltjük az örökkévalóságot, attól függ, hogy itt hogyan tartjuk karban a lelkünket, hogy itt mivel tápláljuk a lelkünket, akkor nem kellene sokkal több időt töltenünk a térdeinken, sokkal több időt töltenünk a Bibliánk mellett, sokkal több időt töltenünk az élő Istennel. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kárt val? Ha anyagi javakat felhalmoz, de a lelkét pedig elveszíti. Azt mondja itt Ézsaiás, és Ézsaiáson keresztül nyilván Isten az, aki megszólít, hogy mindnyájan jöjjünk. Olyan csodálatos, hogy Isten a vele való szeretet közösségbe, a vele való élet közösségbe, vagy ahogy az Úr Jézus mondja a példázatba, a királyi mennyegzőbe, a vele való öröm lakomába mindnyájunkat hív. Mindenki, aki éhezik és szomjazik, jöhet az élő Istenhez, hiszen ő az, aki hív bennünket erre a lelki közösségre, erre az élet közösségre itt a földön és oda át. A meghívás célja nem más, mint hogy megismerjük őt, és vele töltsük a jelenünket és az örökké valóságot is. Jézus elmondja az ő életprogramját János evangéliumában. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Van-e ilyen életünk, kedves testvéreim? Vagy csak biológiai létünk van? Van-e Isten igéje mércéjén megmért igazi, valós életünk? Van-e életközösségünk az élet forrásával? Azt mondja Jézus, én azért jöttem, hogy életük legyen, ne csak, hogy vegetáljanak, meg csak biológiai létük legyen, hanem minőségi életük legyen, és bővölködjenek. Nézzünk végig az életünkön, kedves testvéreim, mennyi mindent tudunk felmutatni, mennyi mindenünk van, ami anyagi javakban mérhető, de van-e igazi életünk, és bővölködő-e ez az élet? Tudunk-e hálásak lenni, és tudunk-e adni abból, amit mi már Istentől kaptunk? Vagy mi is koldulunk még itt-ott szeretetet, meg elismerést, meg békességet, meg örömöt, kopogtatunk ajtókon, amelyeket talán ránk csaptak, vagy újra és újra ránk csapnak, és csak éppen Istennél nem keressük a megoldást. Azt mondja, hogy mindnyájan, akik szomjaztok, gyertek. Azoknak is, akiknek nincs pénzetek. Nem tudjuk megvásárolni, és nem tudjuk kifizetni az Isten szeretetét, az Isten kegyelmét, ezt a mennyei öröm lakomát, amire hív minket Isten. Éppen ezért, mivel Isten ezt tudja, ezért ingyenes a hívás, ingyenes a kegyelem. Bárki jöhet, aki szükségét érzi ennek, aki tudja, hogy az ő valódi szükségleteit csak Jézus tudja betölteni. Nem tudunk semmilyen jó cselekedetet felmutatni, nem tudunk semmilyen vallásosságot, kegyességet. Nem számít ennél a meghívásnál, hogy kit kereszteltek meg, ki konfirmált, ki hol ül a padban, hányszor volt istentiszteleten. Nem ezeket sorolja feltételként az üdvösséghez Isten, hanem aki szomjazza a vele való közösséget, akinek létkérdés, akinek életkérdés a Jézussal való szeretett kapcsolat, az jöhet mindenféle feltétel nélkül. Egyetlen dologra van szükség, elfogadni a meghívást, elfogadni ezt a kegyelmet. Az a kérdés, hogy van-e bennünk elég alázat elfogadni ezt, és azt mondani, hogy nem az én érdemeim, nem az én szavaim, nem az én tetteim, nem az én alkalmasságom, nem az én végzettségem, jóságom, kegyességem, hanem egyedül Isten kegyelme az, amelyik megtart. Jézus tehát mindent megtett azért, hogy itt és oda át is vele lehessünk életközösségben. Az a kérdés, hogy látjuk-e, hogy ő létszükséglet az életünk számára. Belátjuk-e azt, hogy amit az énekünk úgy fogalmaz, hogy nálad nélkül nem is élek, te vagy örök élet. És itt ne gondoljuk azt, hogy ez csak az örökké valóságra vonatkozik. Hogy igen, Jézus nélkül nem üdvözülhetünk. Nem Mária üdvözít, meg nem a szentek, meg a gyónás, meg a különböző vallásos rítusok és gyakorlatok, hanem Jézus. Ezt reformátusként könnyen elismeri az ember. De mi a helyzet a földi életünkkel? Engedjük-e, hogy azt is ő tegye rendbe? Vagy azt gondoljuk, elég, hogyha Jézus intézi az üdvösségünket, a többit majd intézzük mi. És csodálkozunk, hogy nincsen békességünk, hogy nincsen örömünk, hogy nem találjuk az igazi szeretet kapcsolatot, mert megvontuk Jézustól a bizalmat. Mert kiosztottuk neki a szerepet. Te üdvözíts, az a te dolgod, a többit majd intézem én. Sokan gondolják tévesen ezt, hogy Jézussal járni, kereszténynek lenni, ezt jelenti. Jézustól kell az üdvösség, Jézustól kell a bűnbocsánat, de a többit majd én intézem. Majd én megtalálom magam a boldogságomat, majd én tudom, hogy hova kell mennem tovább tanulni, majd én tudom, hogy mit kell dolgoznom, majd én tudom, hol kell laknom, majd én tudom, hogy ki kell az én segítőtársam legyen, ebben ne szóljon bele Isten. És elfeledkezünk arról, hogy Jézus nem csak a mennyei boldogságunk garanciája, hanem a földi boldogságunk garanciája is ő. Nálad nélkül nem is élek. Nélküled nincsen életem. Csak biológiai vegetálás az egész. Lehet, hogy vannak, akik még mindig azt gondolják, vagy úgy tekintenek Jézusra, mint az élet desszertjére. Hogy ő azon a bizonyos csoki tortán, a habon, a bombon megy, sok mindenünk megvan már, hát még éppen Jézus az, aki nincs, ő az, aki hiányzik, ő az a bónusz, ami úgy átbillent bennünket a jó oldalra, és akkor majd megyünk vele a mennybe. Ha megvan, jó, de ha nincs, akkor nélküle is ki lehet bírni. Sokan így tekintenek Jézusra, mint az életüknek egy desszertjére, egy különleges falatra. Ha megvan, jó, de ha nincs, nélküle is ki lehet bírni. De Jézus nem ezt mondja. A János 6.35-ben azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Nem azt mondja, hogy én vagyok az élet habos tortája, az élet fagyia, vagy csokia, ami nélkül el lehet lenni, hanem a kenyérhez hasonlítja magát, a mindennapi kenyérhez, ami nélkül nem lehet meglenni. Ő az élet kenyere, mindnyájunk alapvető életszükséglete. Lehet, hogy ezt te még nem tudod, lehet, hogy ezt te még nem látod be, lehet, hogy ezt még nem vagy hajlandó elismerni, mert még mindig a magad erejében és magad bölcsességében bízol, hogy majd megtalálod a szükségeid betöltését Jézus nélkül is, de nem véletlenül így mutatkozik be. Én vagyok az élet kenyere. Úgy is mondhatnánk, én vagyok az, aki egyedül be tudom tölteni a te szükségeidet. Úgy tekintesz-e Jézusra, mint aki nélkülözhetetlen az életedhez, a boldogságodhoz, mint létszükségletre, akivel naponkénti kapcsolatod kell legyen. Egzisztenciális kérdése számodra a Jézus kérdés. Vagy csak egy szokás, egy hobbi, hát igen, néha elmegyünk templomba, néha imádkozunk, néha Bibliát olvasunk, de ha kimarad, azt is túléljük, nincs ezzel gond. Azt mondja az ige, hogy aki szomjazik, az jöhet. Szomjazod-e, éhezed-e a Jézussal való személyes életközösséget? Meddig próbálod még nélküle betölteni a szükségeidet? Ő maga kellene neked, vagy csak az ajándékai? Kell-e a vele való életközösség, vagy csak az áldásai kellenek? Hogyha őt választod az életed alapjául, ha megértetted, hogy nálad nélkül nem is élek Jézusom, hogyha megérted, hogy igazán rá van szükséged, és belőle táplálkozol az ő igéjéből naponta, akkor megváltozik az életed. Mert a megváltó megváltoztat. Aki Jézussal találkozik, az nem mehet tovább úgy, mint ahogy azelőtt járt és azelőtt élt. Igaz, Jézushoz bárhogyan lehet jönni. Bármilyen nyomorúsággal, bűnnel, kétellyel, félelemmel, betegséggel, de Jézustól tovább menni, Jézussal tovább menni már nem lehet ugyanúgy. És erről sokan elfeledkeznek. Azt gondolják, hogy igen, a bűneinket letehetjük, megvan gyorsan a tűzoltó munka, a lelki ismeretem megtisztult, és mehetek tovább Jézus nélkül. De akkor ugyanúgy kudarcra van ítélve az élet és minden próbálkozás. Hogyha találkoztál a megváltóval, akkor ő megváltoztatja az életedet. Ha Jézussal elkezdesz táplálkozni, akkor rádöbbensz, hogy nincs senki hozzáfogható. Nincs senki, aki olyan békességet, aki olyan boldogságot, aki olyan szeretetet tudna adni, mint ő. Összetéveszthetetlen, felcserélhetetlen a vele való közösség. Ha már megismerted Jézust, akkor nem tudsz, és nem is akarsz nélküle tovább menni.
ha már egyszer ízlelted az ő jóságát és szeretetét, akkor megváltozik az értékrended, megváltozik az ízlésvilágod, megváltozik a napi menü, amit magadhoz veszel lelki értelemben. És már nem fogod azt a szemetet kívánni, sem elfogadni, amit a világ kínál, hanem csak azt, ami az életre való, ami a földi életre nézve is, és az örök életre nézve is be tud tölteni. Mert azt mondja az Úr Jézus szintén a János evangéliumában a tanítványainak, hogy az az én eledelem, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és azt betöltsem. Ha van Jézussal személyes életközösséged, akkor megváltozik az értékrended, megváltozik az ízlésvilágod, és megváltozik az, ami eddig betöltött, nem biztos, hogy be fog tölteni, és egészen más dolgok fognak betölteni és megelégíteni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy őt igazán azt teszi boldoggá, ha megteheti azt, amit az Atya mond neki. Vajon ilyen-e a mi kereszténységünk? Vajon ilyen-e a mi Jézussal való kapcsolatunk? Hogy azt tesz-e igazán boldoggá, hogyha őt tudom szeretni, ha neki tudok engedelmeskedni, ha azt a programot hajtom végre az életemben, amit ő tervezett el felőlem, nem pedig amit a korszellem meg a divatok diktálnak, vagy a szomszéd, vagy a családtagok, vagy én magam. Boldoggá tesz-e és betölte a Jézusnak való engedelmesség? Vagy csak így immelámmal, mert hát azt mondják, meg ez kell, meg ez a szokás, meg hát nem akarok kilógni a sorból. Ha Jézussal táplálkozol, ha van Jézussal személyes életközösséged naponta, akkor az fog igazán betölteni, és az fog igazán megelégíteni, hogyha engedelmes vagy neki. Ő minden feltételt biztosított, hogy boldog életed legyen vele itt, a földön és oda át is. Felmerül tehát a kérdés a végén, mit kell akkor nekünk tennünk. És erre válaszol a Jelenések 22:17-ben a feltámadott Jézus, ezt üzeni János apostolon keresztül a Biblia utolsó verseiben, és a lélek és a mennyasszony ezt mondják jövel, és aki hallja, ezt mondja jövel, és aki szomjuhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Igen, kedves testvéreim, Jézus minden feltételt biztosított ahhoz, hogy itt és odaát vele életközösségben lehess. Azt mondja egy helyen a Szentírás, minden dolgainkat megcselekedted értünk. Mindent véghez vittél, vagy ahogy a királyi mennyegzőről szóló példázatban mondja Jézus, íme minden kész, nyitott a kapu a mennybe, de oda neked kell belépned. Nem fog Jézus kijönni és belögdösni téged az Isten országába. Gondoljunk az Ószövetségre, amikor hatalmas jelekkel és csodákkal kihozta Egyiptomból, a fogságból az ő népét. Isten ketté választotta a Vörös-tengert, de nem vette ölbe egyenként a 600 ezer izraelitát, és vitte át szárazon a tengeren. Nekik kellett átmenni saját lábukon gyalog. Az utat ő biztosította, az utat ő elkészítette, de nekik kellett hinni, és nekik kellett engedelmeskedni, és ennél kevesebbet nem várhatunk el mi sem, ennél kevesebbet nem tehetünk mi sem. Azt mondja az Úr Jézus, aki szomjazik, kié az üdvösség? Aki szomjazza az üdvösséget. Kié Jézus, aki szomjazza a vele való életközösséget. Az a kérdés, hogy te valóban őt szomjazod-e. Azt mondja, jöjjön el, ha te szomjazod Jézust, ha tudod, hogy nincsen más, aki be tudja tölteni a te testi-lelki szükségleteidet, akkor indulj el felé. Őt keresd. Ne vesztegesd az idődet, az erődet, a pénzedet, a szeretetedet, olyan dolgokra, amelyek nem visznek közelebb Jézushoz. Hiszen éveken, évtizedeken át tapasztaltad talán a saját szomorú példádon, hogy Jézus nélkül nem lehetsz boldog, akkor miért próbálkozol újra? Arra felé menj, amerre ő van, ahol őt megtalálod. Azt mondja, aki szomjazza az üdvösséget, az jöjjön el, az induljon el. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Akarnunk kell. Ő az akarata ellenére senkit nem fog üdvözíteni. az a kérdés, hogy te akarod-e Jézust az életedben, és akarod-e, hogy ő legyen az életednek, a szükségeinek a betöltője, és kész vagy-e venni, magadhoz venni azt, amit ő mond. Azért nagyon szemléletes ez a példa, mert nem csak arról beszél, hogy Jézus az élet kenyere, hogy ő egy élet szükségletet betölt, hanem ahogy a kenyeret nem elég néznünk, hogy jól lakjunk, magunkhoz kell vennünk, át kell, hogy járja a testünket. Ugyanígy a Jézussal való kapcsolat is erről szól. Át kell, hogy járjon bennünket az ő lelke, az ő igéje, át kell, hogy formálja a gondolatainkat, az értékrendünket, a viselkedésünket, a szavainkat, a tetteinket, hogy igazán be tudjon tölteni, hogy igazi erőforrásunká és örömforrásunká legyen. Magunkhoz kell vennünk ezt a kenyeret. Nem elég nézegetnünk. Magunkhoz kell vennünk majd holnap az úrvacsorában is. De elsősorban a hitünkkel vesszük magunkhoz. A benne való bizalmunkkal, azzal, hogy követjük őt, azzal, hogy engedelmeskedünk neki. Engedjük-e, hogy Jézus így járja át az életünket, és a vele való közösség igazi, erővé, örömmé és áldássá váljon számunkra és a környezetünk számára is. Azt mondja, aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ezért semmi más nem kell tennünk, csak megragadnunk a hitünk kezeivel. A kegyelem és az üdvösség az ingyenes. De ne tévesszen meg bennünket sok-sok hamis gondolat, amit ezzel kapcsolatban manapság hirdetnek. Mert igen, ingyenes a kegyelem, de nem olcsó ez a kegyelem. Ez nagyon is drága. Az Isten fiának az életébe került, hogy nekünk lehessen bűnbocsánatunk és örök életünk. Ez egyáltalán nem természetes és nem magától értetődő. De mivel tudja Isten, hogy mi nem tudunk érte mit adni és tenni, ezért semmi más dolgunk nincs, mint hogy elfogadjuk ezt a kegyelmet, és engedjük, hogy átjárjon, hogy megváltoztasson. Mert csak akik elismerik, hogy Jézusra van szükségük, azok boldogok. Boldogok a lelki szegények, mondja Jézus, boldogok azok, akik elismerik, hogy szükségük van rám, mert azoknak tudom betölteni a szükségeiket. Ha tele van a kezed, és görcsösen ragaszkodsz dolgokhoz, akkor Isten nem tud megajándékozni. Nem tudja beletenni az ő áldásait és az igazi felüdülést, csak akkor, ha elengeded végre azt, amihez talán annyira ragaszkodtál, amitől annyira vártad a boldogságot, és üres kézzel odamész elé, és azt mondod, hogy Úr Jézus, szükségem van rád. Csak te tudsz betölteni. Töltsd be a szükségeimet. És akik igazán betöltekeztek már Jézussal, akik igazán megismerték őt, akik számára mindennapi kenyér lett az Úr Jézus, azok várják őt. Azok várják őt vissza, mint királyukat. Erről olvashattunk itt a Biblia utolsó verseinek egyikében. És a mai napon, amikor első keresztény királyunkra emlékezünk, és őt ünnepeljük, akkor ne felejtsük el azt, hogy ő kinek adta át a királyságot. És a mi első királyunk felett ki volt király, hiszen ő is elszámolással tartozott egy sokkal nagyobb hatalomnak. És sajnos a római egyház ezt a történelmi tényt megváltoztatta, de tudjuk, hogy a mi királyunk, Szent István király, nem Máriának, hanem Jézusnak ajánlotta fel az országot. És meggyőződésem, hogy 1000 év távlatából azért létezhet még Magyarország, mert nem Mária, hanem Jézus a királya. És ha végignézzük a történelmünket, kedves testvéreim, legyünk nagyon-nagyon hálásak Istennek, hogy az ő óvó kezét felénk tartotta a sok-sok viszontagság között is. Mert megnézném azokat az országokat, amik most virulnak és virágoznak, hogyha azokon kellett volna átmenniük, amiken mi átmentünk, most hol tartanának? Vagy lennének-e még ilyen országok? Az Isten különös kegyelme és Jézus Krisztus óvó szeretete az, hogy még vagyunk, és hogy még így is vagyunk. És István, mint istenfélő király, tudta, hogy csak akkor van a népének jövője, ha Jézus királyi uralmá alá helyezi a saját életét és az országát is. Éppen ezért ebben is követhetjük az ő példáját. Ő személyesen is engedte, hogy Jézus legyen az élete fölött a király. Mi is akkor teszünk jól, és akkor döntünk jól, hogyha a királyi uralmat az életünk fölött Jézusnak adjuk át. Ahogy az énekünk is mondja, királyá Jézust koronázzátok. De ne csak népként, nemzetként, hanem egyen-egyenként is. És hogyha meghozzuk ezt a tudatos, akarati döntést, hogy igen, mától azt akarom, hogy Jézus legyen az életem királya. A gondolataim, a szavaim, a tetteim, az időbeosztásom minden fölött, a pénztárcám fölött, a szeretet kapcsolataim fölött, ő legyen az Úr és Király. És ha ezt a döntést meghozzuk, akkor tapasztaljuk meg igazán, hogy ő tudja betölteni a mi testi és lelki szükségleteinket egyaránt. Úgy legyen. Amen. Úr Jézus, szeretnénk végre letenni a fegyvert, és nem hadakozni, nem küzdeni, nem a saját erőnkben bízni, hanem elismerni, hogy szükségünk van rád, és nélküled nem csak örök életünk nem lehet, hanem a földi életben is csak vegetálni, biológiai létben tengődni tudunk. Úr Jézus, szeretnénk minőségi életet, olyan életet élni itt a földön is, amit csak veled lehetséges, amire te hívsz, amiért te jöttél, hogy valódi életünk legyen és bőségben éljünk veled. Úr Jézus, tudjuk, hogy te tudod egyedül betölteni a mi szükségeinket. Szeretnénk végre nálad keresni a kérdéseinkre a választ, a betegségeinkre a gyógyírt, a szükségeinknek a betöltését. Úr Jézus, azért könyörgünk, hogy valóban vedd át a királyi uralmat az életünk minden területe fölött. Táplálj bennünket önmagaddal, üdíts fel minket, hadd tapasztaljuk meg a veled járás örömét itt a földön, és majd az örökké valóságban is. Mennyei Atyánk, azért könyörgünk, hogy te áldj meg bennünket egyen-egyenként, de közösségként és nemzetként is, te szent lelked által kérünk, adj ébredést, adj megújulást, hadd lehessünk mi a te boldog néped, és hadd tudjuk egyen-egyenként és közösségként is királyá Jézust koronázni. Az ő nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Ámen.